Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy örömömre köszönhetem stúdiónkban Borbás Zoltánné, Derikét, a Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezető helyettesét.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Egy nagyszerű alkalom az, ami miatt beszélgetünk. Második alkalommal vehette át a kitüntetést az ott lakók érdekében végzett kiemelkedő és példamutató munkájáért. Gratulálunk, azt gondolom sokan osztoznak ebben az örömben önnel.
Köszönöm szépen még egyszer a kitüntetésre felterjesztőknek és az azt elfogadóknak. És természetesen ez nem egy személyes munka, amit mi végzünk, vagy amit én végzek, hanem ezt csak csapatban lehet jól csinálni. Abba a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyszerű kollégák állnak mellettem, akikkel nap mint nap küzdünk különböző problémákkal, és igyekszünk az ellátottainknak legmegfelelőbb módon a kívánságait, a szükségleteit kielégíteni.
Azt gondolom, az idősek otthona és annak a vezetés az egy rendkívül fontos feladat. Ma Magyarországon különösen fontos feladattá vált, hiszen az növekedő átlag életkor miatt egyre többen szembesülnek ezzel a problémával. De erről később fogunk beszélgetni. Elsőként egy kicsit az életútja. Egyből intézményvezető lett, egyből a szociális szférában kezdett dolgozni, vagy hogyan indult az ön élete?
Legelőször én az egészségügyben dolgoztam. Már általános iskolás koromban úgy gondoltam, szeretnék az egészségügyben dolgozni, mégpedig szülésznőként. Ezért én az általános iskolák elvégzése után elvégeztem az egészségügyi szakközépiskolát Kalocsán. Onnan kerültem át ide Kiskunhalasra, a kórházhoz. Még egy évet a régi kórházban is dolgoztam, de már ugye az új kórház falai álltak. Még Halason nem volt akkor egészségügyi szakközépiskola, nem működött. Egy éve később indult, mint Kalocsán, és az akkori kórház igazgató helyettes, a Illés Gergely főorvos úr, mely Mahai Magdolna, az intézmény vezető főnővén átjöttek ugye a kalocsai iskolába, és úgymond toborozták a diákokat, hogy itt a szép kórház, új kórház, van rá lehetőség, mint nővér, mint szülésznő, és így kerültem én is át ide Halasra, és kezdtem itt meg tanulmányaimat a szülésznők képzővel, és a szülészeten dolgoztam.
Akkor tulajdonképpen nem halasi születésű, ha jól értem?
Nem, én Baján születtem, de Hajoson nevelkedtem, hajósi vagyok egyébként.
Hát akkor mindenképpen azért környékbeli. Nyugdíj utáni években van már, még aktívként. Mi az a tűz, ami még mindig a pályán tartja?
Ez jó kérdés. Ugye sokan mondják, hogy alig várják, hogy 40 évet betöltsék a pályán, és elmehessenek nyugdíjba. Amikor én közeledtem ehhez az időhöz, én is úgy gondoltam, hogy talán elmegyek. Na most lehet, hogy ezt nem sokan értik meg, csak azok, akik szintén dolgoznak még 40 év után is. Én úgy éreztem akkor, amikor döntést hozhattam, hogy maradok vagy megyek, hogy a világ legnehezebb dolga ezt eldönteni, vagy elengedni azt, amit szeret az ember csinálni. A családom támogatta volna, hogy menjek nyugdíjba, és mondtam, hogy ebben hadd legyen az én döntésem, és nagyon szeretem csinálni. És azért is vagyok hálás a sorsnak, hogy egész életemben én úgy gondolom, azt tehettem, és azzal foglalkozhattam, amit szeretek, mert hogyha az egészségügyet vesszük, ugye ott is segítő szakma valamilyen szinten. És azóta is igazából most 44. éve már, március végén betöltöm, már 45. lépek, tehát segítő szakmában dolgozom. Sok emberrel foglalkoztam, sok ember ügyes-bajos dolgát intéztem, ugye az egészségügy területen nyilván más feladataim voltak, itt a szociális ágazatban szintén más, ez talán most legalábbis úgy érzem, mert ugye a nagyobb részt már itt töltöttem, közel 30 évet, és összetettebb, szélesebb körű az ellátottaink szükséglete, mint ugye egészségügyben van egy adott betegség, egy adott osztály, ugye ott csak azzal foglalkoztunk igazából, itt meg az egész emberrel, a szociális hátterével, egészségügyi problémáival, mentális problémáival, tehát minden, ami ugye az ember életében előfordul és nehézséget okoz.
Tehát mindenképpen egy nagyon-nagyon komplex és fontos, de nagy örömöt adó feladat, igen, hogy érzékelem azt, amit mond. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Szülésznőként hogyan élte meg a pályát, Terike? Erről még nem beszéltünk. Ezzel fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Borbás Zoltánné Terikével, aki az Idősek Otthonának intézményvezető helyettese, és nemrégiben kapott egy elismerést, immár másodszor a várostól, példamutató munkájáért. Ott tartottunk élettörténetében, hogy ugye szülésznőként végzett, és az új halasi kórházba átcsábították, ugye Kalocsáról. Hogyan és milyen feladatokat végzett a kórházban?
A kórházban, amikor átkerültem érettségi után, ugye, mint minden első munkahelyes fiatal, ugye nagy reményekkel és várakozással kezdtük meg munkánkat. Itt én még a kiskohalasi régi szülészeti osztályon, és egy évre rá, ahogy átkerültem Kiskohalasra, nyílt meg az új kórház. Tehát a tanulmányaimat, meg a munkámat itt Kiskohalason a régi kórházba kezdtem. Itt helyben volt a szülésznőképző. 14-en jöttünk akkor át az évfolyam társaim közül, és 14-en végeztünk itt Kiskohalason szülésznőként. Én úgy gondolom a legnagyobb létszámú osztály volt akkor. Fölépült az új kórház, és több szakemberre is volt egyben szükség, és itt Kiskohalason indították a képzést, ami nekünk ugye nagyon jó volt, mert nem kellett se utaznunk, semmi. Nagyon szerettem csinálni, az egészségügyben nagyon szerettem dolgozni. A szívemet csücske ott maradt a kórházba mai napig is. Én, hogyha vissza kell, megyek a kórházba most is bármiért, nagyon jól érzem magam. Ami nagyon szomorúsággal tölt el, hogy egyre kevesebb régi kollégám van. Sajnos ők is nyugdíjba mentek, sokan elhaltak közülük már, de mint ahogy az előbb is mondtam, a szívem csücske azért egy kis része még ott van.
Szülésznőként dolgozott, vagy más területen, nőgyógyászaton belül?
Szülésznőként nem hosszú ideig dolgoztam. Volt rá lehetőség, hogy válasszunk. Az idősebbek biztos emlékeznek rá, hogy akkor klasszikusan ugye a szülészet-nőgyászati osztály három részből tevődött össze. Volt egyszer a műtétes rész, volt a szülészeti osztály, és volt az úgynevezett terhes patológia, ugye két szinten voltunk. Én akkor műtét utáni részt, magát a nőgyászati részt választottam, és szerettem ott dolgozni, és 87-ig ott is dolgoztam. A műtétes betegeket láttam el ez idő alatt.
Nagyon érdekes mindez, amit elmond, igazi hivatást, tudatot tükröz számunkra, hiszen nagyon kevesen szeretnek bele manapság ezekbe a segítő szakmákba, ahol tulajdonképpen talán a legnehezebb helyzetben, egy kórházban az ember rendkívül nehéz helyzetben van, a szociális otthonban pedig még inkább nehéz helyzetben van. Ez már gyermekkorban is megvolt önben, ez a fajta segítőkészség, segítőkészségi vágy?
Így visszagondolva, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát amit hoztam a családból magammal, én azt szoktam mondani, hogy ugye én több generációs családban élhettem még, ugye ami ma már nem igazából divat, tehát a nagymamával, szülővel, meg öten voltunk testvérek, és hát nem tudom, hát én úgy gondolom nem szégyen elmondani, tehát eléggé rossz anyagi körülmények között, tehát szegény családból származom én, és én mindig azt láttam, hogy édesanyám, ha más nem is, de egy pici krumplit, egy pici zsírt, akik jöttek, ugye még tőlünk szegény, mindig adott. Tehát én ezt láttam, és ezt annyiszor elmondtam már. És ezt lehet, hogy sokan... Nem is tudom, hogy fogadják, vagy én ezt gyerekkoromban megéltem, és valószínű, hogy ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy a nyomorúságunkból még tudtunk, azért még adtunk annak, akinek talán még attól is kevesebb van, mint nekünk. És ugye mindig azt tanították, ha adni nem tudsz, sohasem ne vegyél senkitől semmit, ami nem a tiéd, ha adni nem tudsz, meg segíteni nem tudsz, akkor ne bántsál meg senkit sem. Én úgy gondolom, hogy ez a gyökerekből otthonról hoztam még magammal.
Ez annyira jó, hogy mindezt most elmondta. Ismerek olyan idősebb asszonyt, aki például azt mondta, hogy mindig gazdag vagy, ha tudsz adni. Tehát, hogy ez egy fantasztikus jó érzés lehet. Családalapítás. Ugye mesélt most nekünk a gyökerekről. Az ön családja hogyan alakult?
Átköltözve Kiskunhalasra, mikor átjöttem, ugye itt albérletbe laktam, és a mostani párommal itt ismerkedtem meg. 73-ban jöttem át Kiskunhalasra, 74-ben már meg is esküdtünk, hogy viszonylag fiatalon, 19 évesen férhez mentem.
Hamarabb döntöttek igen. Akkor, tehát.
Így van, igen, tehát igazából most 44. éves házasok vagyunk. Született két gyermekünk, Iker kislányok, a Mónika meg a Petrát, ők már most felnőttek, önálló családja van mindkettőjüknek. Három kisunokám van, kisfiúk.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Borbás Zoltán és Terikével beszélgetünk tovább.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Borbás Zoltánné Terikével. Olyan sok érték mindaz, amit elmesélt, amit az édesanyjától otthonról kapott. Egy kicsit meséljen még nekünk erről.
Azt talán még nem említhettem. Mi öten voltunk testvérek, sajnos már csak voltunk, mert a legidősebb bátyám elhalálozott már, és 63-ban meghalt édesapám, és édesanyám egyedül maradt az 5 gyerekkel, és az ő édesanyja, tehát a nagymama, anyai nagymamám, a szülő meg a nagyszülő nevelt bennünket gyakorlatilag fel, és azért is mondtam, hogy nehéz anyagi körülmények között éltünk, mert ugye faluhelyen nőltem fel, munkalehetőség művölt, édesanyám téjesztag volt, hát aki ismeri az akkori rendszer tudja, hogy hát azért téjesztagnak ugye a jövedelmi helyzete ugye nem volt azonos a téjesz elnökével, ugye, és ugye voltak ilyen, hogy háztáji földek, tudom, oda kiállt ott műveltünk, hogy kiegészítő termelést folytattunk, hogy ugye amit a családnak kellett nap mint nap ugye az asztalra tenni, ahhoz tudjunk pluszt hozzátenni.
Akkor a gyerekek be voltak fogva korán, ha jól értem.
Igen, be. Be. Tehát nem egyszer fordult elő, hogy hajnali 4-kor keltettek, és mentünk kukoricát kapálni. Most sem szeretek kapálni, igazából lehet, hogy ez abból adódik, és akkor nem volt olyan, hogy autókba ültünk, és vitte a kapát helyettünk az autót meg minket is, hanem egy kerékpár volt édesanyámé, arra fő voltak szerelve a kapák, fő volt szerelve az elemmózsia, a víz, minden, is gyalogoltunk hosszú kilométereket, mire elértük ugye a megművelendő területet. Igen, tehát gyakorlatilag a családban minden gyereknek ki kellett venni a részét a feladatokból. Hát hisz édesem nem is tudta volna, ugye dolgozott is. Annak idején még régen ugye nem volt divat, ugye ezt átszaladtunk a pékségbe, megvettük a kenyeret, meg a kiflit, meg mindent, és szaladtunk haza. Akkor még saját kemencénk volt, édesanyám dagasztotta a kenyeret, ott sütöttük, tehát mindent, amit lehetett, azt ugye házilag megoldottunk.
Ez fantasztikusan jó dolog lenne ma is, bármilyen furcsán hangzik, amit mondok. Szerintem a legjobban, ami ma hiányzik az emberek életéből, az a munka. Ez a fajta munka, ami kitartásra tanít, fontosságot biztosítja, hiszen érzi az ember, ha nem tenné, akkor nem lenne kenyér az asztalon, és ez mentálisan is megerősíti az embereket, és ez hiányzik ma a véleményem szerint. Visszatérve a munkára, hány éve dolgozik az idősek otthonában?
A kórházból 1987. május 1-ével jöttem ki. Szilárd Áron utcán, a jelenleg is ott működő idősek klubjába jöttem ki dolgozni. És így kerültem az idősellátással kapcsolatba legelőször.
Hogyan zajlott ez a váltás az ön lelkében?
A legelső napra nagyon emlékszem mai napig. A klubba ugye megjelenik az idősek közt egy úgynevezett idegen, még akkor is, ha bemutattak, hogy ott fogok dolgozni, és egész nap, ez még visszagondolva, és nem egy kellemes rész, úgy éreztem, hogy az összes szem engem figyelt, ez mai napig nagyon élesen ebben nem van, de hál' Istennek ez nagyon gyorsan átfordult, mert elég, én úgy gondolom, elég gyorsan tudok kapcsolatot teremteni, és tehát ez megszűnt.
Hogy átment a meón.
Átmentem a meón, igen, és hogy mi volt, tehát egészen más. Tehát a két kettő foglalkozást nem lehet összehasonlítani. Tehát az egészségügyben végzett feladataimat meg az itteni nem lehet összehasonlítani, mert egészen más homlok, egyenes más. Egy valamiben hasonlít, hogy mindenütt ugye segítségre szoruló emberekkel foglalkozik az ember, de maga a napi tevékenység az egész más, összehasonlíthatatlan. De én azt mondom, hogy ezt is meg lehet szeretni, és teljes odaállással és tiszta szívből lehet végezni ezt a napi feladatot. Azt látni, hogy elégedetten távoznak el úgymond az ügyfelek az embertől, vagy a kliensek, vagy a gondozottak, vagy az ellátottak, vagy akár a hozzátartozók. A szociális ágazatban nem úgy működik, hogy bejön valaki valamilyen problémával, és ugye fél óra múlva, ha távozik, akkor hát megvan oldva a problémája is kész. Sajnos nem így működik. Ugye sokszor nem tudunk segíteni, de már az, hogy meghallgatjuk őket, már az, hogy tanácsot tudunk adni, ha itt helyben nem tudunk segíteni, az ember megpróbál ugye a környező intézményekbe vagy tanácsot adni, hogy hogyan tehetnék könnyebbé, hol tudnánk mi még segíteni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Borbály Zoltánné Terikével.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és tovább folytatjuk mai beszélgetésünket Borbály Zoltánné Terikével. Ugye közel 30 éves szakmai tapasztalata van idősek gondozása terén, és tudom, hogy egy jó néhány újítás is köthető az ön ötletéhez. Például az ágyakkal kapcsolatban meséljen nekünk erről.
Ugye az intézményünkben lecserélt heverők helyett nem a klasszikus kórházi betegágyakat vásároltunk, hanem egy kicsikét szebb kivitelezésű, mégse legyen kórházi jellege, hisz a nevünk az otthon, de az ápolás szempontjából épp olyan célszerű legyen, mint a kórházi betegágyak. Ez egy elég nagy beruházás volt, ugye ez több éven keresztül zajlott, mert volt, amikor kettő ágyat tudtunk venni, volt olyan év, amikor négyet, de hál' Istennek most már minden heverünk le van cserélve. Erre az is volt szükségünk, mert hogy a súlyos betegeknek az ápolása, a gondozása, ugye, és az, hogy megfelelő higiénés tevékenységet is tudjunk folytatni, és maximálisan el tudjunk látni őket odafigyeléssel, és tiszta legyen a környezetük, ehhez nagy szükség volt erre, hogy a heverőket lecseréljük. A másik meg az, hogy nagyon sok most már a fekvőbeteg, és a kollégáim munkáját is nagyban meg tudtuk ezzel könnyíteni, hogy nem a heverőkön, nem mélyre hajulva, hanem megfelelő magasságban, és megfelelő eszközökkel tudják nap mint nap az ellátottainkat maximálisan kiszolgálni.
Ezt maximálisan meg tudom erősíteni már csak azért is, mert személyes tapasztalatunk is, hogy kölcsönöznek is ágyakat, amelyek szintén rendkívül biztonságosak, hiszen aki arra szorul, hogy mondjuk családtagot gondozzon otthon, egyáltalán nem mindegy, hogy tudja az biztosan, hogy mondjuk nem esik le arról az ágyról, illetve a takaríthatósága is sokkal könnyebb. Tehát akkor ezek szerint még kölcsönzésre is lehetőség nyílik, ez is egy új kezdeményezés, ha jól tudom.
Igen, ez abból az időből volt ez az ötlet, hogy amikor még a gondozó központot vezettem, és a házi gondozottjainkat ugye rendszeresen látogattam, és láttam, hogy milyen körülmények között dolgoznak a gondozónőink. És amikor nekünk sikerült az intézménybe ugye az ágyakat lecserélni, akkor ami festékhiányos ágy volt, de amúgy stabil volt, és merev sodronyos volt, és használható volt, azt mondtam, hogy ne vigyük ki a mélytelepre, ha másra nem, arra jó lesz, hogy aki igényli és szükséges, a kolléganőim, hisz naponta velük kapcsolatban vagyunk, tudják, a házi gondozásban tudjuk hasznosítani ezeket az ágyakat, és kölcsönadjuk addig, amíg szükség van rá. Ezt hangsúlyoznom kell, hogy kölcsönadjuk. Annyit szoktunk kérni, nincsen bérleti díja, ezt odaadjuk, és annyit szoktam csak kérni, hogy sajnos, hogyha már nem lesz rá szükségük, ugye ezt tudjuk, általában tragédiával végződik, és adódik az a helyzet, hogy nincs a családnak már tovább szüksége, akkor kérjük szépen vissza, csak azért, hogy ugye legközelebb, akinek szüksége van rá, hogy ki tudjuk adni, és ez óriási segítség. Tapasztalatom szerint, meg a visszajelzésekből ítélve is, hogy ezzel nagyon sokat tudunk segíteni a családnak. családoknak, meg még oldalrácsot is tudunk felhelyezni. Emelhető fejvéggel van, ugye megfelelő magasságúak az ágyok, megfelelően lehet tisztán tartani, úgyhogy örülök, hogy ezzel nem, én úgy gondolom nem nagy dolog, de mégis óriási a családok számára.
Ez egészen biztos, mert például nyugodtan alszik az a családtag, aki gondozza esetleg a sérült vagy idős hozzátartozót. Most egy kicsit térjünk vissza az intézmény falai közé. Nagyon sokan félnek és óckodnak attól, hogy a hozzátartozójukat esetleg idősek otthonában helyezzék el. Ugyanakkor nagyon sok családnak az életritmusa egyáltalán nem biztosít arra lehetőséget, hogy jól tudják gondozni a hozzátartozót. Meséljen nekünk, hogy milyen előnyökkel járhat az, ahogyan önöknél vannak az idősek.
Tapasztalataim szerint, meg én úgy gondolom, nagyon sokan látják és tudják azt, hogy akiknek most idős szülei vannak, akik már gondoskodásra szorulnak, ugye mi itt vagyunk 50 fölöttiek, 60-asok, és ugye akinek van munkája, ugye nem tudja otthagyni, mert ha egyszer otthagyja a munkahelyét, nem valószínű, hogy visszakerül a munkaerőpiacra, ez az egyik. A másik nem biztos, ugye attól, hogy a szülő 80 éves, a gyermek mondjuk 50 körül van, kétszer sem biztos, hogy a gyerek egészségesebb, mint a szülő, tehát ilyennel is találkoztam már. A gyermekek ugye nevelnek gyermekeket, meg unokákra vigyázni. Tehát igazából úgymond fiataloknak, meg a középkorúaknak azért nagyon sok feladatuk van. Tehát az, hogy a napi 24 órát a szülővel együtt tudják tölteni, azt nem tudják megoldani, vagy legalábbis csak nagyon kevesen. A biztonságot mindenképpen az állandó felügyelet jelenti sok idős számára. Leginkább azoknak a számokra, akik ugye az időskorú elbutulási jeleit tapasztaljuk náluk, ugye ők azok, akik nincsenek gondolkodásuk teljében már, és esetleg olyan dolgokat tesznek, amit ugye kontrollálni kell, vagy ugye életüket veszélyeztető helyzetbe kerülhetnek, tehát őrőlük a legnehezebb gondoskodni. Ezt szoktam mondani, tehát annyival könnyebben a kollégáimnak, mint a családtagoknak, ugye ott, ha 12 órázik a kollégám, az elmegy haza, és van, ahol föltöltődjön. A családnál ez nincs, ugye ők, no, ugye ez megy, a nap 24 órájában.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Borbály Zoltánné Terikével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Borbály Zoltánné Terikével. 24 órában dolgozni, gyermeket nevelni, és egy 24 órás gondoskodást igénylő idős hozzátartozóval foglalkozni lehetetlen. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak, tehát megerősíteni tudom azt, hogy egy jól működő idősek otthonában egészen pozitív változást, fejlődést is el lehet érni.
Ezt alá tudom támasztani, és örülök neki, hogy ez az ön tapasztalata is. Ami nagy előny, ugye, aki bekerül hozzánk, vagy bármelyik az ország bármelyik intézmény, egy, ami nagyon fontos, már az a kezdő, hogy biztonságban van. Soha nem szoktam ígérni hozzátartozónak se, meg ellátottnak se azt, hogy nálunk nem fog elesni, mert nem tehetem meg, hisz ugye van 110 idős, és van benne mondjuk 5 nővér, de azt tudom ígérni, hogy azonnal ott van a segítség, és tudunk. Ugye ezzel szemben otthon nem egyszer, amikor azt csináltam, másnap találta meg a gondozónő. Ott a biztonság. Ott van az folyamatos orvosi ellátást kapnak, hozzáférnek az egészségügyi alapellátás, szakellátáshoz, kórházi ellátáshoz, hozzásegítjük őket, ugye. Napi foglalkozások vannak, szervezünk nekik, kedvüknek, alternatív lehetőségek, ki vannak tűzve, kinek mihez van kedve. Tehát rengeteg ingert kapnak tőlünk. Teljesen megújulnak. Azt szoktam mondani, hogy lányok kollégáimnak, hogy milyen fura, kimentünk, fekvőbeteg volt, itt válunk, mindenki megtátosodik. És ez valóban így van. Tehát őszer látja, és kimegy, és kedve van hozzá, ugye Sokszor otthon búskomoran ültek, csak magukba roskadva, hisz egész nap egyedül voltak.
Ugye a családok életét most beszélgettük is önnel a szünetben, hogy egész nap dolgoznak, este hazaérnek, ugye akkor gyűlik fel minden, a házi munka, intézni való gyerekleckéje, és egyszerűen nem tudnak se mentálisan, se fizikailag annyi törődést fordítani, mint amennyire szüksége lenne egy idősnek.
Igen, ez így igaz, és az idősek meg igénylik is. Úgy gondolom, hogy attól, hogy valakinek a szülője, nagyszülője bent van egy intézményben, sokan ezt szégyellik. Azt kell, hogy mondjam, hogy ne szégyelljék. Tehát nem azt kell szégyelni, hogy bekerül, a szégyenni azt kell, aki nem gondoskodik róla akármilyen. Ha nem tud, akkor legalább az, hogy biztonságban legyen a szülő. Tehát az nem szégyen. Én azt szoktam, hogy az intézmény mindenkinek van egy téglája. Soha nem lehet tudni, hogy ki milyen helyzetbe kerül, és hol fogja leélni az élete hátralévő részét. Attól, hogy a szülő és a nagyszülő bent van, és tartják vele a kapcsolatot, semmi gond. Szoktam, hogy ki lehet vinni, ha egy órára viszik ki, ha egy ebédre viszik ki. Nagyon örülnek. Ami számomra nagyon kedves, és mindig hízelgő, kollégáim nevében is mondhatom, most a hét elején is történt, ugye hazavisznek valakit tőlünk vasárnapi ebédre, és szokták mondani, hogy ebéd után szokták, na akkor mikor visztek már engem haza? Tehát annyira megszoknak nálunk, és annyira megszeretnek, ugye az ő közegükben hasonló korosztályúak, hasonló témával. Tehát gyakorlatilag nem az otthona már, hanem amikor otthon van, akkor szól a gyereknek, hogy most már vigyél be engem vissza. És ez én úgy gondolom, ha nem szeretnének nálunk, nem éreznék magukat biztonságban, nem éreznék magukat otthonosan, meg jól, akkor nem ezt a jelzést küldeni a család felé.
Hogyan zajlik, mi az optimális, ha valaki jelentkezik idősek otthonába?
Idősek otthonába jelentkezőknek szoktam ajánlani, családtagjaiknak is, amennyiben tehetik le, mondjuk lehetőségük van rá, jöjjenek be, nézzék meg az intézményenket, és testközelből tapasztalják meg, hogy hogyan néz ki, hogyan működik egy szociális otthon ma. Mert egészen más véleménnyel lesz rólunk, nem pedig ugye szegényházként, meg ugye a régi berögzött szociális otthon él még sokaknak a gondolatába, és tehát ámuldozva veszik észre, amikor bejönnek, hogy jó ég, ha mi ezt tudtuk volna, akkor már régen bejöttünk volna önökhöz szétnézni, vagy érdeklődés szinten is.
Nagyon nagy sorok várnak önöknél is, és a legtöbb idősek otthonában. Hogyan lehetne változtatni ezen a területen, és a magyar lakosság átlagéletkora növekszik, tehát egyre inkább probléma lesz ez.
Igen, sajnos nálunk is közel 65-70-en várnak, és ez a sor, ez nem is csökken sajnos. Az a gond, hogy nagy az igény. Annak viszont örülök, hogy kevesen haltak el az idén. Ugye azt mindenki tudja, hogy csak akkor ülőhely igazából, hogyha valaki elhalálozik az intézményben, nagyon kevesen vannak, nagyon ritkán, és elvétel van, aki hazamegy, és vagy család hazaviszi, mert aki úgy jön be, hogy ő két hétre jön be, azt utána azt mondja, hogy hadd maradjon, mert hogy ő neki itt nagyon jó, és itt van biztonságban. Hogy hogyan lehetne ezen változtatni? Igazából a megoldás nem tudom, megoldhatatlan, én úgy gondolom, jelen pillanatban. Erre olyan óriási pénzt emésztene föl, hogy én úgy gondolom, ezt fejleszteni lehet, de hogy egyik percre a másikra megoldani, én úgy gondolom, hogy nem. Hát itt a városon belül lehet, hogy lesz rá mód, hogy egy picikét bővítsünk, ha túl sokat nem is, ugye nyilván pályázati lehetőségeket figyelik, ugye a fenntartónk, az intézményvezetőnk is, ha többen nem egy, mondjuk egy 20 férőhelyel, ha bővítenénk, óriási segítség lenne az is. Mivel nagyon sok az egyszemélyes háztartás, ugye, ahol már ugye özvegyen marad, és általában a hölgyek maradnak özvegyen, ugye nincs, aki az éjszakai felügyeletet megoldja mellettük, és felügyelet, ez a borzasztó, hogyha nem lenne ennyire sok egyedül élő idős, akkor talán nem is kellene ennyi.
Azt gondolom, ez egy olyan nehéz kérdés, mert nagyon-nagyon sokan foglalkoznak, és igyekeznek jó megoldásokat találni. Köszönjük mindazt, amit elmondott, leginkább köszönjük azt a rendkívül kitartó és szívből jövő munkát, amit végez, amit végeznek, és kívánok benne nagyon-nagyon sok örömöt tovább is.
Köszönöm szépen magam is a kollégáim nevében.